Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa: a zarándoklatokon megtanuljuk Máriától, hogyan fogadjuk be Istent az életünkbe. Szent évi előkészületek, kétoldalú tárgyalások a Szentszék és Olaszország között, a zarándok fogadóközpontról és a biztonsági intézkedésekről. Interjú Ivanics Andrea nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek magyarországi tartományfőnökével, a rend római általános káptalanjáról.
Ferenc pápa: a zarándoklatokon megtanuljuk Máriától, hogyan fogadjuk be Istent az életünkbe. A fülöp-szigeteki Ozamiz főegyház megye fennállásának 50. évfordulóját ünneplő közösség zarándoklaton vesz részt európai Mária kegyhelyeken. Ez alkalomból fogadta őket a pápa a pénteki audiencián, melyen az irgalmas cselekedetek, a missziós tanítványi magatartás, valamint a teremtett világ védelmének fontosságáról beszélt. A zarándoklat az Istenbe vetett bizalom világos jele. Aki elzarándokol a Mária kegyhelyekre, szívében hordozza hitét, élettörténetét, örömeit, aggodalmait, reményeit és személyes imáit. A kegyhelyeken találkozunk az Atya gyöngéd szeretetével, aki irgalmas mindenki iránt. Ez az irgalom gyakran megmutatkozik Szent Édesanyánkon, Márián keresztül, aki megtanít minket, hogyan fogadjuk be Istent az életünkbe. Anyai szíve előbbre helyezi Jézust saját szükségleteinél, épp úgy, ahogy a kánai mennyegzőn tette. Mit mondott? Tegyétek, amit ő mond. Ferenc pápa megjegyezte, hogy nagyon tetszik neki Mária odaadó anyai gesztusa, aki sosem önmagára mutat, nem ő akar a középpontban lenni, hanem mindig az Úrra irányítja figyelmünket. Örvendetes tehát, hogy a fülöp-szigeteki Ozamiz főegyház megye Máriás zarándoklaton vesz részt. Mária ugyanis megmutatja nekünk, mit jelent Jézus tanítványának lenni, azáltal, hogy hallgatjuk szavát, és arról szívünkben elmélkedünk.
Ascoltare la sua parola e meditarla nel cuore.
Majd elvisszük másokhoz, ahogy Mária tette, amikor fölkereste idős rokonát, Erzsébetet. Elmondhatjuk, hogy a szűzanya az első missziós tanítvány, jelentette ki a pápa, majd így folytatta. Remélem, hogy ez a zarándoklat segít olyanná válnotok, mint ő, missziós tanítványokká, akiket átalakított az Úrral való találkozás, akik megújultak azáltal, hogy buzgón tanúságot tettek jelenlététéről, együttérzéséről és szeretetéről. A Szent Atya arra biztatta a fülöp-szigeteki érsekség zarándokait, hogy mélyítsék el keresztségi meghívásukat, legyenek mindig hű tanítványai az Úrnak. Isten szavának hirdetése, a szentségek ünneplése táplálja őket, hogy ezáltal hozzájáruljanak Isten országának terjesztéséhez, mely az igazságosság, az egység és a béke országa. Plébániáik és közösségeik tűnjenek ki az irgalmas cselekedetek gyakorlásában. Álljanak közel mindenkihez, főleg a családokhoz, a fiatalokhoz, a betegekhez, az idősekhez és a szegényekhez, Jézus szeretetével. Ez megkívánja azt is, hogy felelős kezelői legyenek a teremtett világnak, tudatában annak, hogy a másik ember gondozása és közös otthonunk megóvása szorosan összefügg egymással. Mindig testvéri szolidaritással haladjanak előre, hallgassák meg egymást, és főként figyeljenek a Szentlélekre, aki az egyházat új és kreatív utakon vezeti az evangélium hirdetésére. Szentévi előkészületek, kétoldalú tárgyalások a Szentszék és Olaszország között, a befogadó központról és a biztonsági intézkedésekről. A 2025-ös szentévre készülve másodszor tartott kétoldalú megbeszélést a vatikáni és az olasz vezetés az olasz miniszterelnöki palotában. Parolin bíboros bejelentette, hogy májusban bocsátják ki a Szent Évet meghirdető bullát. Megvitatták a biztonsági, az egészségügyi kérdéseket, az önkéntesek szervezését, a polgárőrség szerepét, valamint a közlekedési tervet. Az első ilyen jellegű megbeszélést április 19-én tartották, ezt követte most kedden délután a Kígyi palotában lezajlott kétoldalú egyeztetés a Szentszék és az olasz kormány között a 2025-ös Szent Év előkészítésének jelenlegi fázisáról. A vatikáni sajtóközlemény tájékoztatása szerint a találkozón jelen volt Giorgia Meloni kormányfő, az olasz miniszterelnök helyettes, a belügyminiszter, a gazdasági és pénzügyekért felelős miniszter, a kultúra, az egészségügy, az európai ügyek, a turizmus, a fogyatékkal élőkért felelős miniszter, valamint a rendkívüli kormánybiztos, Láció tartomány elnöke és a római prefektus. A Szentszék részéről Pietro Parolin bíboros államtitkárral együtt részt vett a megbeszéléseken Rino Fisichella érsek, az evangelizálási dikasztérium proprefektusa, az államközi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokért felelős titkár, az evangelizálási dikasztérium altitkára, Vatikánvárosi Állam kormányzóságának helyettes főtitkára, az infrastruktúráért felelős igazgatóhelyettes, valamint a biztonságért és polgárőrségért felelős szolgálat igazgatóhelyettese. Giorgia Meloni köszöntő szavait követően Parolin bíboros tájékoztatta az egybegyűlteket a Szent Évet meghirdető bulla közzétételéről, mely jövő év májusában várható. Mint mondta, sok zarándokot várnak, fogadásukra az urbanisztikai munkálatok egy élhetőbb várost készítenek elő. A napirendi pontok között megvizsgálták, mennyit haladtak előre a biztonság, az egészségügy, az önkéntesek hozzájárulása és koordinálása, a polgárőrség, valamint a közlekedés előkészítésére vonatkozó tervek. Az olasz külügyminiszterrel egyetértésben olyan fontos kérdésekben is egyeztettek, mint a Szent Évre Rómába érkező zarándokok számára kiadandó vízumok. Fisichella érsek köszönetet mondott a turisztikai miniszternek a megállapodási protokoll miatt, amelyet szeptemberben írtak alá, valamint a rendkívüli kormánybiztosnak a Szent Évre érkező turisták fogadása miatt. Aláhúzta továbbá a jubileum kulturális dimenzióját, melyet fontos megismertetni az iskolákban is. A Szent Év kultúra elnevezési kulturális rendezvény eseményeiről szólva felhívták a figyelmet a kiállításokra és koncertekre. Tovább folytatódnak az időszakos munkamegbeszélések az olasz kormány és a Szentszék között. Számos újdonság várható a Szent Évi események szervezésében, melyeket a következő napokban tesznek hivatalossá a Szent Évi honlapon és a Jubileum 25 alkalmazáson keresztül.
Interjú Ivanics Andrea nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek magyarországi tartományfőnökével, a rend római általános káptalanjáról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Ivanics Andrea nővért, a Boldogasszony iskola nővérek tartományfőnökét Magyarországról, aki az elmúlt héten részt vett rendjének nagy káptalanján, általános káptalanján, és hétfőn találkoztak a Szentatyával is. Először is milyen volt a légkörrel Szentatyával való találkozást, akin képeken láttam, és akkor sok sugárzó nővérarcot láttam, és a Szentatya örömét is láttam. Másik kérdés pedig, hogy milyen volt ez a hosszú, talán egy hónapos általános káptalan.
Szentatyát azért mindannyian láttuk már valamilyen távolságból, vagy a tévében, vagy az interneten. Ő egy nagyon sugárzó egyéniség, ami engem nagyon megragadott, amikor személyesen is kezet foghattunk vele. Az a néhány másodperc, vagy ahogy szóltunk hozzá, és ő válaszolt, valóban arról szólt, hogy teljes figyelmével akkor arra a személyre irányul ő teljes személyével, akivel éppen kommunikál. Ez engem nagyon megérintett, hogy nem egy futó találkozás volt, hanem abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, tényleg mélyen figyelt a másik személyre.
És a káptalan együttese hogyan működött?
Igen, 30 országból voltunk nővérek, volt, aki hivatalból, tartományfőnökök voltak, választott küldöttek. Nagyon nemzetközi az én rendem, tehát Észak, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Ázsiából és természetesen Európából voltak nővérek. Ez mindig izgalmas, amikor hát több ezer kilométerre, egymástól több ezer kilométerre élő és szolgáló nővérek találkoznak. Viszont nagyon fontosnak érezzük, és ez meghatározó volt, hogy egy kongregáció tartozunk. Egy nyelvet beszélünk olyan értelemben, hogy természetesen az anyanyelvünk nagyon különböző, de mégis egy nyelvet, az iskola nővéri nyelvet beszéljük.
A Szent Atya egy nagyon komoly beszéddel fordult hozzátok, amelyben több alap gondolatot megérintett, amelyek számára általában fontosak, némelyekkel nagyon pontosan a közösségnek, hiszen mielőtt egy ilyen közösséggel találkozott, mint éppen most a tétek volt, előtt a munkatársai tájékoztatják őt. Beszélt itt ő a szegénységről, ami számára a nevéből adódóan is Ferenc, Szent Ferenc nevét vette fel, nagyon-nagyon fontos. Hogyan lehetnek az iskola nővérek szegények, tekintve, hogy azért mégis ők egy oktatói szereppel indultak el annak idején, talán azt is lemondani, hogy máig az a fő karizmátok.
Igen. Szeretném egy picit idehozni a szabályunkat a szegénység fogalmának értelmezésekor. Amikor azt a szót halljuk, hogy szegénység, akkor elsősorban anyagi szegénységre gondolunk rögvest. A szabályunkban az van, hogy a szegénységbe beletartozik az is, hogy teljesen üresen állunk Isten előtt. Elfogadjuk azt, hogy mi teremtmények vagyunk, és ő a teremtőnk. Ez is egyfajta szegénység. Ami pedig valóban nevelő tanítórend vagyunk, ami pedig az iskoláinkat illeti, maga az alapítónk írta az egyik levelében, hogy mi az iskolák szegény nővérei, és nem a szegény iskolák nővérei vagyunk, hiszen a nevelés-oktatás színvonala nagyon fontos, színvonaltalanul nem érdemes nevelni.
És ma
nincs
olyan
hatása.
Sok minden technikai felszereltség így is
van,
kell hozzá.
Igen, igen. Tehát itt tulajdonképpen a szegénységet nem arra értjük, hogy 100 éves padokban ülnek a gyerekek, hogy nem használunk számítógépeket vagy laptopokat. A szegénység maga az kizárólag a rendtagokra vonatkozik. Természetesen anyagilag is, nem csak lelki értelemben. A közösségtől függünk, a közösség kapja meg a fizetésünket, a közösség gondoskodik rólunk. Ha valamire szükségünk van, akkor kérjük az elöljárótól. Ez a szegénység értelme.
A Szent Atya a beszédében említést tett az átfogó nevelésről, átfogó pedagógiáról. Ha iskolára gondol, már pedig iskola nővérekről van szó, akkor ugye rögtön két kulcsfogalom teszünk be, a tanítás és a nevelés. Ezek testvérek. Melyiknek ad a rendetek elsőbséget?
Egyértelműen a nevelésnek. Maga az alapítónk is úgy gondolta, hogy a nevelés egy tágabb fogalom, amely természetesen együtt jár a korszerű, és ezt már ő kimondta a 19. század közepén, hogy a korszerű ismeretek, tudományos ismeretek átadásával együtt jár a nevelés, tehát azzal is tanítunk, a tananyaggal is, de azzal is, ahogy átadjuk, amilyen véleményt formálunk a világról. Az átfogó nevelést mi úgy szoktuk mondani, hogy átformáló nevelés, mert hogy az alapítónk azt szerette volna, hogy miközben tudást ad át, a szívet is diákok, gyerekek, akkor még lányok szívét is formálja, épp azért, hogy nyitottak legyenek az Istenre, arra, hogy ők mint személyek, mint ember küldetést hajtanak végre, ami azt jelenti, hogy amennyire erejük töltelik, kerüljenek közelebb Istenhez, önmagukhoz és egymáshoz, a másik emberhez is.
Átformálni az embert arra az emberképre, ami a keresztény hitünkből adódik. De ez az emberkép, ez összefüggésben, a korrelációban van a környezetünk, evilági környezetünknek az emberképével, ami az utóbbi 20 esztendőben nagyon erősen elváltozott a színében. Hogyan tudja a rendetek megtartani az igazi evangéliumi emberi arculatot?
Tudatában vagyunk annak, hogy a mai világunk kapcsolatrendszere úgy tűnik, hogy nagyon kiterjedt, és ez így is van, viszont széttöredezett. Tehát az a fajta nagyon személyes kapcsolatrendszer, amely korábban jellemző volt egy kis faluban, vagy egy kisebb városban, ez nagyon szétesett. Közben volt egy COVID is, amikor megélték a tanítványaink, hogy bezáródtak ugye a kapuk, és itt nem csak az iskola kapuira, vagy óvoda kapuira, vagy egyetemi kollégium kapuira gondolok, hanem az intenzív személyes találkozás kapuira is. Annak tudatában szeretnénk mi nevelni, és itt most formális és informális nevelésre is gondolok, tehát nem csak iskolarendszerű nevelésre, annak tudatában szeretnénk nevelni, hogy gyógyítsuk ezt a széttöredezedést, ami a világban van, hogy közelebb segítsük egymáshoz az embereket, őszintén tudjanak kommunikálni egymással.
Óriási a szerepetek a két gimnáziumon keresztül abban a nehéz 40 esztendőben, amikor a lányok számára, katolikus lányok számára csak ez a lehetőség adatott meg, hála Isten ma sokkal több egyházi iskola működik, nagyon sok koedukált iskolával. Milyen a kapcsolatotok a többi egyházi iskolával? Mert ugye nem elegendő fiúkat, lányokat átformálni Jézus igen, arca szerint, igen, hanem azért neki oda kell kínálni egy nyitottságot, egy kapcsolat teremtőkészséget, meg egy kapcsolati hálózatot is egymás közt is.
Így van, így van. Most már három nagy gimnáziumunk van, középiskolánk van, és ezek közül csak egy maradt, ugye a Patrona Hungárié maradt lányiskola, a másik kettő bizony koedukált igen, már, ez így
Debreceni
van.
Debreceni meg a Szegedi.
Igen, a Debreceni és a Szegedi. A makói iskolánk pedig általános iskola, de az is koedukált. A kapcsolatrendszer az nagyon fontos, mert a gyerekek bekerülnek hozzánk ovitól, van, aki ovitól egészen érettségiig hozzánk jár. Fontos ennek az építése nem pusztán más egyházi iskolákkal, más szerzetes rendhez tartozó, vagy egyházmegyéhez tartozó iskolával, de magához, az egyházhoz, a plébániákhoz is. Valahogy vissza kell csatolni ezeket a gyerekeket. Nehogy úgy távozzanak a mi iskoláinkból, hogy számukra az egyház maga az az intézmény, ahol tanultak. Természetesen részei vagyunk az egyháznak, de ne az történjék meg, hogy kilépnek a kapun 18 évesen, és akkor megszűnik a kapcsolatuk az egyházzal, mert azt élte meg, hogy ilyen belterjesen csak az intézményhez tartozik. Nekünk fontos az, hogy megmaradjon, vagy kiépüljön a kapcsolata plébániákkal, kisközösségekkel, plébániákhoz tartozó kisközösségekkel, bármilyen módon, minisztrálás, nyári tábor, cserkészet.
Egy hónapot itt tölteni Rómában, egy nagy lehetőség találkozni az örökvárossal. Volt lehetőség, lesz még mielőtt visszatérsz Magyarországra haza, picit beleszippantani Róma lelkületébe?
Valóban csak beleszippantás volt, igen. Hát nyilván a legfantasztikusabb élmény a Ferenc pápával való találkozás volt, káptalani testület szintjén is, meg nekem személyesen is, de már maga az a tudat, hogy az örökváros utcáján gyalogol az ember, óriási élmény, vagy látva a Kolosseumot, és tudva azt, hogy hányan haltak meg ott a hitükért, ez engem megérint.
Kedves nővér, köszönöm a beszélgetést, és vidd magaddal Róma, a Szent Atya bátorító üzenetét, Isten áldja a munkátokat, és áldja a diákjaitokat családjaikkal együtt.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom az Úristen áldását, erősítő kegyelmét László atyára és munkatársaira is. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Az Ivan és Andrea nővérrel készített interjúnkat hallották. Adásunkat Ferenc pápa szombati Twitter üzenetével zárjuk, amelynek témája a Szent Atyának a szegények 7. világnapjára írt üzenetéhez kapcsolódik, amelyet 2023. november 19-én vasárnap Árpádházi Szent Erzsébet a Karitász védőszentjének emléknapján tartanak. Ne fordítsd el arcodat a szegénytől címmel. A Szent Atya Twitter üzenete: milyen jelentőség teljes lenne, ha a szegények világnapján megosztanánk a vasárnapi étkezést azokkal, akik hiány vannak az elemi szükségleteiknek. Ha az Úr oltára körül tudatában vagyunk annak, hogy mindannyian testvérek vagyunk, mennyivel inkább láthatóbbá válna ez a testvériség. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Már
Mária Rádió.
Programajánló következik.